Tényleg Isten hozott mindenkit ezen a gyönyörű szép szombati napon, gyönyörű szép napsütéses nap, és mégis vállaltátok, hogy eljöttek egy szabad szombat programra, ahol nem is annyira népszerű a téma, ugye a képmutatás. Ki az, aki szeret beszélni a képmutatásról, de ez egy nagyon fontos téma, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hiszem, hogy Isten fog szólni hozzánk a mai napon, hogy mindenki kicsit felismerje magát ebben. Én is, amikor készültem, sokat tudtam felfedezni magamról, hogy én mennyire nagy képmutató tudok lenni. De ez egy tényleg egy nagyon fontos téma. És szeretném úgy kezdeni, hogy forduljunk az Úrhoz is, és imádkozunk, és kérünk az ő segítségét a mai napon. Imádkozunk. Mi, Atyán, köszönjük szépen, hogy ez a fontos, hogy ez a téma fontos, nem csak nekünk, hanem ez nagyon fontos számodra, neked. És hiszem, hogy te szeretnél szólni hozzánk a mai napon. Köszönöm, hogy tudtam foglalkozni ezzel a témával az elmúlt napokban. Köszönöm, hogy szóltál az én szívemhez, és most látod, hogy ami a szívemben van, hogy ezt szeretném továbbadni. Én kérlek, hogy segítsd, hogy ezt tudjam elmondani, hogy érthető legyen mindenki számára. Kérlek, hogy add minden szavat az én számban, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet, hogy el tudjam mondani őszintén. Úr Jézus, szeretnénk látni téged, de dicsőséget ezen a mai napon. Kérünk, hogy de legyél itt a középpontban, ez az egész nap, ami vár ránk. Kérünk, hogy engedj, hogy lássunk a de dicsőségedet. Kérünk, hogy engedj, hogy lássunk saját magunkat. Kérünk, hogy világíts be mi szívünkben, engedj, hogy megértsünk kicsit jobban saját magunkat. Kérek, hogy áld meg a közösséget, tudjunk elmélyülni mi barátságainkkal, a kapcsolatunkban egymással. Kérünk, hogy legyél itt a mai napon, áld meg ezt az egész napot a de dicsőségért. Krisztus nevében, amen. Tehát az elején akartam kérdezni, hogy hányan vagytok itt először ezen a szabad szombat programon? Tegyétek fel jó magasan a kezeteket, nagyon jó. Mindig szokott lenni 10-15 ember, aki először vannak, nagyon örülök, hogy itt vagytok, hogy eljöttetek a mai programra. Különösen örülök az én rokonnaimnak, Mezőkövesdről jöttek, de még Budapesten vannak, Kati és a Zsófi, aki mellette van, és az ő férje itt vannak. Mindig különös öröm nekem, amikor saját fűtő család tagok jönnek. Nagyon ritka, az apukám már volt, a nagybátyám, a bátyám is itt volt. De szóval örök, hogy eljöttetek. És a mai nap a képmutatásról fogunk beszélni. És ez nem csak egy vallásos téma, ugye? Tehát a címe az előadásnak az, hogy én és a selfie-m. Ugye, ha jól tudom, 2014-ben a selfie szó az volt az év szó. Vagy amiként lehet képmutatás nélkül hitelesen élni a mai világban. Szerintem senki nem akar képmutatónak lenni, de mégiscsak ez bele van vésve mi lelkünkben elég mélyén, és eltakarja magát, és nehezen tudunk ezt felfedezni magunkban. Tehát erről fog szólni a mai nap, hogy mit jelent képmutatónak lenni. Tudjátok, hogy mindig az előadáshoz keresünk egy filmet, és nem mindig könnyű, sőt azt mondom, nehéz találni egy film, ami megfelel a témának, és hál' Isten, hogy nagyon jó kis csoportunk van, többen nézik a filmet, de mégis nézünk filmeket, ez nem jött be, ez se vált be. Nézünk filmeket, ma este fogunk megnézni egy nagyon jó filmet, a Hatalom árnyéka, egy George Clooney film, a jó tudom, ő rendezte. Nem tudom, hogy ő írta? Ő írta is? Színdarabból. Nagyon jó a mondani valója. Remélem, hogy ezen a gyönyörű szép szombati napon mindenki fog maradni a filmre, mert nagyon izgalmas, de bemutatja a képmutatóságot a politikai világban. Tehát mit jelent képmutatónak lenni? Szerintem csak kezdjük egy egyszerű kis magyarázattal, nem egy definíció, hanem először gondoljunk egy állarcra. Egy állarcra, ugye? Mi a lényege egy állarcnak? Először, hogy valamit akarunk felmutatni másoknak, hogy nézd meg, hogy én, mit tudom én, milyen boldog vagyok én. Egy pozitív képet akarjunk másoknak mutatni. De közben tudjunk, hogy ami van mögötte, A valóság, ami az állarc mögötte van, ez nem olyan szép. Nem biztos, hogy mindig ilyen happy vagyunk, ugye nem mindig annyira jó érezzük magunkat. És ezt próbáljunk a mögötte levő valóságot takarni mások elő, hogy ők ne lássák, jó? Tehát ez legyen a kiinduló gondolatok az előadásnak. Hogy mit jelent képmutatónak lenni, ez sokféleképpen jelenik meg a társadalomban, a mi életünkben, oppá, a Facebook éppen, nem? Hát szerintem ez a legnagyobb állarc intézmény a világon, ugye mindenki csak a szépeket tesz fel, ugye? A kislányaim mondták nekem, hogy feltehetsz képet magadról, és azok a pöttyöket vagy pattanásokat az szépen lehet eltörölni, hogy mások ne lássanak, ugye? És sőt, sok minden más lehet csinálni az ember testével, hogy jobban nézzen ki. Kicsit meglepődtem, de nem erről szól az egész Facebook oldal? Egy image, hogy én ez vagyok, nézzetek meg, hogy milyen jól mennek a dolgok. Nem szokták a rossz dolgokat feltenni a Facebookra. Jó? Tehát ez nagyon befolyásolja a mi társadalmat, hogy az emberek mit gondolnak rólunk. Mi az ő elképzelések rólunk. De néha a különbség a kettő között, ugye, a kettő között különbség nagyon durva. A látszat és a valóság nagyon durva tud lenni. Papok, akik pedofilek. Ugye kiderült, hogy nem csak egy pár pap kiderült pedofil, nagyon sokan. Tehát van egy látszat, de mi a valóság mögötte? Vagy papok, akik vizet prédikálnak és bort isznak. Ez egy magyar kifejezés. Már kérdeztem több külföldieknek, hogy van ilyenféle kifejezés Angliában? Nem ismerünk ezt a kifejezést. Ez egy magyar specialitás. A pap vizet prédikál, de bort iszik, ugye? Az egy dolog, amit ő mond vasárnap reggel, de mi a valóság, ami mögötte? Lehet, hogy egy alkoholista. Nem tudom, hogy pontosan mit akarták ezzel a mondattal kihozni, de van egy különbség. Van egy durva különbség a látszatra és a valóság, ami van mögötte. Politikusok, ugye? Politikusok úgy tűnnek, hogy alázatosak, őszinték, azért vannak, hogy szolgálnak, de nem biztos. Sőt, egy olyan társadalomban élünk, ahol mi nagyon cinikusok vagyunk. Szkeptikusok. Átlátlak. Én tudom, hogy mi az, ami motivál téged, ugye? Nem azért vagy politikus, hogy szolgáljál, hanem a hatalom, a pénz. És sokszor az a valóság, ugye? Csak úgy tűnik, hogy akarnak szolgálni. Vagy keresztények, elmész a vasárnap reggel Isten tiszteletre, mindenki olyan szépen néz ki, mindenki fel van öltözve, mindenki happy, csak kiderül, hogy a keresztények ugyanúgy abban a magas százalékban válnak el, mint nem keresztények. Akkor mi van itt? Miért van ez? Mi a valóság? Mi a valóság keresztényeknek? Vagy keresztény középiskolák. Már jártam több református középiskolákban tartani előadás a diákoknak. És alig várják, hogy befejezzék az iskolát. Alig várják, hogy tudják hátrafordítani. Nem akarnak az életükben többet látni egy Bibliát. Vagy az ő hétvégi élet az nagyon más, mint a hétköznapi életük. Amikor a diákok vannak, aki vezetik a dicsőítés zenét, és mindenki úgy felemeli, hogy ők az igazi keresztények az iskolában, de mindenki tudja közben, hogy milyen hétvégi életet élnek. Ez a kettes élet. Sokféleképpen jelenik meg az életünkben, társadalomban. Miért élünk képmutatóan? Miért élünk képmutatóan? Nézzük meg, hogy mit tanulhatunk a képmutatók példájából a Bibliában. Most ez nem jó értelemben értem, hogy látjuk a képmutatást a Bibliában, és mit tanulhatunk tőle, hogy ne legyél olyan, ugye? És Jézus hogyan beszélt hozzájuk? És utolsó, hogyan lehet másképpen élni? Hogyan lehet másképpen élni? Jó, ez az a vázlat, körülbelül ez szerint fogunk menni. Nézzük meg. A képmutatók, vagy a farizeusok, a papok, Jézus idén, Jézus korban, ők felhasználták a vallásosságot, ugye, a vallásosságot, vagy a szabályokat a társadalomban, felhasználták ezeket, hogy jónak tűnjenek az emberek szemében. Tehát vallásos vezetők voltak, és tudnék rengeteg igét idézni Máté 23-ból, amikor Krisztus mondja ki a jaj nektek mondások, ugye? Ezek a farizeusok azért imádkoznak, hogy mások lássanak, hogy hú, milyen szent ez az ember, milyen csodálatosan tud imádkozni. Azért imádkoznak, hogy az emberek lássanak. Vagy hogy mások tiszteljék és becsüljék őket, ugye? Jézus azt mondta a farizeusokról, hogy ők nagyon szeretik a fontos székek a fesztiválokon, a fontos üléseket a templomban. Nagyon szeretik, amikor az emberek hívták őket, atyám, ugye? Vagy te vagy a tanító. Ez nekik kísértés, de nekünk is kísértés, ugye? Hú, te Fűtő Robi vagy, te vagy az előadó? Hát igen, én vagyok az előadó, ugye? És akkor én kezdek, hú, én nagyon fontos ember vagyok, fontos előadó vagyok. Szeretjük, amikor az emberek úgy viszonyulnak hozzánk. Pontosan emiatt, mert keresünk a fontosságérzetet. Mitől vagyok én fontos? És ezek a papok felhasználták a vallásosságot, ugye? Felhasználták a törvények, a szabályokat, hogy ők legyenek abban a társadalomban a fontos emberek, akik mások, a tömegek felnéztek rá. És kihasználtak ezek az alkalmak, hogy hatalomra jussanak. És lehet, hogy ez, amit hajtotta az egészet, hogy önmagukat igazolják. Az önigazoltság, hogy én egy jó ember vagyok. Akarom, hogy mások azt gondoljanak rólam, hogy én jó vagyok. Nem csak fontos, hanem jó. De legfőképpen, hogy Isten lenézen rám, hogy jó, oké, jó ember vagytok. Nézd meg, hogy milyen fontos, milyen szépek vagytok, ugye? Borzasztó. Máté 6:2. Csak egy verset idézek, de nagyon sokat tudnék ide behozni Máté 23-ból, vagy az egész hegyi beszédből. Amikor tehát adományt adsz, ne körtöld test magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Az, amit állt a farizeusoknak az összes jó cselekedek mögött, hogy akartak, hogy az emberek lássanak, hogy hogyan imádkoznak, hogyan adakoznak, hogyan szolgálnak, és hogy dicsérjék őket. Ez a képmutató mentalitás. Máté 23, mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Tehát ez a szívbeli motiváció a képmutatónak. Mennyire látod magadat ezekben? Én mennyire látom magamat ezek a dolgokban? Mennyire várok másoktól a becsületet, a tiszteletet, hogy felnézzenek ránk? Ugye mennyire akarunk felmutatni valamit másoknak, hogy én fontos vagyok? Nézd meg, hogy milyen szépen tudok, mit tudom én, imádkozni. Jézus hogyan viszonyult hozzájuk? Jézus hogyan viszonyult hozzájuk? Máté 23, ez az utolsó hét, Krisztusnak az élete, 3 évig szolgált, a farizeusok nem figyeltek rájuk, sőt, elhatározták irigységből, hogy meg fogunk ölni Krisztust. Jézus Krisztus. És Jézus tudja, ez az ő utolsó lehetőség, hogy szóljon ezek a képmutatókhoz. Kemény volt velük? Igen, nagyon. Keményen szólt hozzájuk, mert nem csak másoktól takarták el a bűnéket, hanem maguk elől is. Ugye? Azt mondtuk az előbb, hogy a képmutató takarja az ő bűnét másoktól, hogy mások ne lássak, ők fokozták ezt az egészet. Ők nem csak eltakarták az ő bűnüket másoktól, saját maguktól takarták a bűnüket. Annyira igazak és fontosak akartak lenni, hogy nem látták a saját bűnüket. Jézus azt mondta róla, hogy vakok vagytok, vakok. 1 Timotész 4:2, nagyon fontos vers. Némek elszakadtak a hittől, akik kimutató módon hazugságot hirdetnek, akik megvannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. És az a szó, megvannak bélyegezve, vagy megvannak pecsételve, az angol szó, they've been seared. És ez egy különleges szó. Mikor használjuk ezt a szót? Például, amikor valakinek van sok tehen, és hogyan pecsételik azok a tehenek, hogy ez az én tehenem, ugye? Egy nagyon forró darab vas rá pecsételik a tehenek az oldalára. It's been seared. Magyarul ez történt a képmutatóknak a lelkiismeretükkel. Magyarul nem működik a lelkiismeretüket. Nem látják a bűnüket. Félelmetes. Mint egy forró vas. Valamint bűnt követnek el, nem látják. Vakok a saját bűnökre. Mert annyira akarnak igaznak látszani másoknak, saját maguknak. Tehát becsapják magukat. Máté 23, akkor Krisztus kezd mondani a jaj nektek mondások ezek a képmutatóknak. Hétszer mondja, nem fogom ezeket idézni, mert nagyon sok lenne. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, jaj nektek vak vezetők. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amely kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottok csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszottok az emberek szemében. Ti is, ez most rólunk szó. De belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Krisztus egyenesen mondja meg a képmutatóknak. Ének vagytok. Ugye? A vallásos ember, azt az embert a legjobban sajnálom. Mert az az ember azt gondolja, hogy ő közel van Istenhez. Csak a Biblia azt mondja, ez az ember a legmesszebb van Istentől. A legmesszebb. És azért, senkinek gondoljon, és Krisztus végre ki elfogyott a türelem, és mérges volt rájuk. Ezek az emberek meg fognak ölni engem. Miatt megölnek, majd én megmondom nekik. Nem. Krisztus feléjük is tele volt szeretettel. De tudta, hogy csak így lehet beszélni. Mert ezek az emberek annyira kemények, annyira vakok. Kígyók, víperák, fajzata! Hogyan menekülhetnétek meg a Gehennával sújtó ítélettől? Ezek az emberek, ezek a vallásos emberek, akik kívülről olyan szépen néznek ki, egyenesen a pokolba mennek. Ez kemény beszéd. Krisztus itt nem lehet félreérteni. Miért volt annyira kemény velük? Miért volt annyira kemény ezek a vallásos emberekkel? Mert az ő önigazultságukban, a vallásosságukban és a sok szabállyal megbotránkoztattak sokakat. Sok ember miattuk annyira kiábrándultak, hogy mindjárt mondom, még egy vers. Ezek az emberek, akik igaznak tartják magukat, két dolog jellemző rájuk. Az ő önigazultságukban lenéznek másokat, ítélkeznek mások fölött, és lenéznek a többieket. Lukács 18:9. Mielőtt Lukács elmondja ezt a példabeszédet, amit Jézus elmondott, így vezeti be. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte. Ezt a példázatot mondta. Amikor gondolkozol a saját lelkedre, amikor én gondolkozok az én lelkemre, az áruló jelek, hogy igen, van egy kis farizeus mentalitás bennem, képmutató vagyok, az, amikor én kezdek ítélkezni mások felett, és lenézem. És ezek miatt, mert ezek a vallásos emberek ilyenek, sokan érzékelik ezt az ítélkezést, ezt a lenézést, és elfordulnak Istentől. És nem érdekli őket, Istent. Ha ilyen az Isten, ha ilyen a kereszténység, nekem nem kell ebből. Hány fiatal jár egy vallásos iskolában, és azt mondja, többet nem kell ebből. Alig várom, hogy befejezem. Kiábrándulnak. Az egész egy nagy botrány. Így kizárnak másokat az Isten országából. Pontosan. Máté 23. Jaj, nektek képmutató írás tudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Igen, ezek a vallásos vezető réteg botrány okoznak a tömegeknek, és tömegesen az emberek elfordulnak. Miért fontos, hogy erről beszéljünk? Mert nagyon sokan azt gondolják, ez a vallásos máz, ez ugyanaz, mint a kereszténység. És akkor azért nekem nem érdekel az egész. És ha mi, mint keresztények, nem szólaljunk fel, nem ugyanaz, nem ugyanaz, akkor ki fogja mondani a tömegnek? Ne kavarjatok minket össze! Mert ezek az emberek, ez a vallásos réteg, ők a pokolba mennek. Ez egy másféle dolog, amit ők képviselnek. Semmi köze a kereszténységhez. Kemény tanítás? Úgy legyen. A mai posztmodern, posztkeresztény társadalom kiábrándult a vallásosságból, a sok szabályból, és átesett a ló másik oldalra. Hol vagyunk most a történelem folyamán? Európa régen egy keresztény vallásos kontinens volt. De az elmúlt 2-3 generáció azt mondták, hogy nekünk elegünk van ebből a rohadt vallásosságból. Nekem nem érdekel. És hátat fordítottak Istennek. Túlestek a ló másik oldalra. A mai társadalom elkölcsi szlogenje, ugye, mert nekünk elegük volt a sok szabályokból, az az igazság, hogy senki nem ismeri fel a teljes igazság, ugye? A posztmodern, minden relatív. Az volt a de szabályod, az volt a de igazságod. De most az az igazság, hogy csak részigazságok vannak. És kétféle lehet ezt értelmezni. Senkinek nincs igaza, vagy inkább mindenkinek van igaza, ugye? Mindenkinek, ha de, mit tudom én, muszlimán akarsz lenni, keresztény, és lehetne sorolni. Mindenkinek van a saját kis részigazság, amit végső soron ugyanaz. Magyarul, nem a szabályok, nem a törvény, nem a de vallás a lényege, hanem fogadjuk el egymást. Fogadjuk el egymást. Nincsenek objektív elkölcsi szabályok. Mindenki úgy éljen, ahogy szeretne. Ugye? Ez, ami uralkodik a mai társadalomban. Tehát, ami nagyon tisztelik a mai társadalomban, ne ítélkezzünk mások felett. Elegünk van ebből a vallásos ítélkezésből. Elegünk van a vallásos háborúkból. Ne ítélkezzünk. Fogadjuk el egymást. És hogy hangzik az elkölcsi szlogen? Hát én személyesen soha nem lennék, most mondhatom bármit, homoszexuális. De ki vagyok én megítélni téged? Mert ha neked jó ez a leszbikus, homoszexuális életed, akkor ki vagyok én beleszólni a te életedben? Jó hangzik? Olyan alázatosnak tűnik, hogy én nem szólok bele a te életedben. Én nem ítélkeznék fölötted. De mi van igazán mögötte? Ez az alázatos maszk mögött. Hogy hangzik ez? De se szóljál bele az én életemben, mert én úgy fogok élni, ahogy én szeretnék. Értitek? Mindenki úgy éli függetlenül egymástól, ahogy szeretnél. Mert nincsenek szabályok. Senki nem mondja, hogy az én vallásom az igaz, az igazság. Ez a társadalom, amiben most élünk. Ez az elfogadott tanítás. Mindenki úgy éljen, ahogy szeretne. Magyarul átestjük a ló másik oldalra. Jó pár száz év ezelőtt minden le volt szabályozva, de most nincs elkölcsi rendszer. Erről fog szólni a mai film. Most a kérdés az, hogy most már, hogy elvetettük ezt a képmutatást, vallásosság, akkor most őszinték lehetünk most végre? Most levehetjük az arcot végre? Lehet, hogy nem vallásos képmutatók vagyunk, ugye? Lehet, hogy nem akarjuk jónak mutatni magunknak, másoknak, de mindig a valóságnál jobbnak akarjunk feltüntetni magunkat. Valahogy tudjunk, hogy a valóság az nem olyan szép, és szeretnénk feltüntetni magunkat, mintha mi vagyunk a jók, vagy inkább lehet, hogy a szépek, az ügyesek. Éppen egy pár nap ezelőtt visszajöttem Londonból, és ha lenne több idő, akkor nagyon szívesen mesélnék. Egy konferencián voltam Nottinghamben, és elég sok időt töltöttem a vonatokon, metrókon, és éppen jöttem vissza a Windsor kastélyből Londonba, egy másfél óra utazás, és kicsit elmélkedtem a saját életemben, hogy mit jelent képmutatónak lenni, én mennyire képmutató vagyok. És hallgattam egy beszélgetést, amely ment mellettem. Kénytelen voltam, mert egy fél méter voltak tőlem, és egy fiatal férfi, aki éppen befejezte az ő sör vagy bor, nem tudom, mert egy zacskó volt körülötte, nem tudom, mit ívott, de körülbelül fél óra múlva vette bátorságot, és kezdett beszélni a hölgyel, aki szembült vele. És csak hallgatóztam a beszélgetést, és a férfi folyamatosan beszélt, kicsit ilyen olyan akcentus volt, nem az az a nagyon úri londoni akcentus, biztos valami, mint éjszakra jött, skót vagy valamit, és próbálta bemutatni magát, hogy hát, és folyamatosan a pénzről beszélt, hogy hú, figyelj, a Hyde Park mellett most olvastam, hogy van egy lakás, ami 48 millió fontért árulják, és hát képzel, milyen csodálatos látás lehetett a parkra nézve, és biztos nagyon szép lenne ott élni. Hát én tudom magamról, hogy ha én gazdag lennék, akkor én biztos, hogy egész életem megváltozik. Én megváltoznék, én biztos vagyok, hogy megváltoznék. És folyamatosan a pénz volt a fontos neki is. Arra beszélt, hogy ő szeret autogramokat szerezni. És a lány visszakérdezte, vagy a nő, milyen autogramot, ilyen híres sportolók, vagy színészek? Mi az, amit fontos? Hát minden, én minden autogramot szeretek. Hát igen, Tom Cruise éppen Londonban van, és az ő kedvenc étterem, mindig az ő kedvenc étteremben jár, és mert ott van az ő kedvenc kajája. És mondja, ez most személyes kapcsolatban a Tom Cruise-nál, és hogy tudja ez Tom Cruise-ról? Nem tudom, már voltál beszélgetésem, hogy az emberek csak ilyen neveket használnak, hogy most biztos, ez csak olvasta az újságban, de úgy beszél Tom Cruise-ról, mint egy személyes ismerős, ugye? És borzasztó volt hallani. Ja, lehet, hát sajnos nem tudod a Tiger Woods-nak az autogramot szerezni, mert a Tiger Woods nem jön a golf bajnokságra, mert azt mondta, hogy ez az $1 millió, neki ez nem elég, hogy eljöjjön Angliában a golf bajnokságra. Szóval a Tiger Woods nem lesz itt ezen a héten. És ez egy személyes barát neki, vagy hogy borzasztó volt hallani, hogy ahogyan beszéltek egymással, az egész beszélgetés arra szólt, hogy én kit ismerek, vagy milyenek szeretnék lenni. És akkor egy óra múlva befejeztek a beszélgetést, és vége. És gondolom, ez olyan intim beszélgetés volt, ugye? Mindenki egy szuper állarc mutatott a másiknak, és azt gondolom, hogy jól beszélgettünk egymással. Azt hiszem, hogy mi ilyen társadalomban élünk. Mik a következmény? Igen, ezek az állarcok mögé bújunk, ami semmi köze a vallásossághoz. És emiatt, az image miatt el vagyunk szeparálva, el vagyunk különítve egymástól. És mi egy nagyon magányos társadalomban élünk, mert nem tudunk őszintén beszélni. Nem ismerjük egymást. Tele vagyunk ítélettel, és lenézünk másokat. Ugyanúgy a képmutatás bennünk van. Nem vagyunk őszinték. Tehát ez, amit látunk, ez, amit nézünk a társadalomban. A kérdés nekünk ma este, vagy ma, az, hogy hogyan lehetne másképpen élni. Mi az ellentét az egésznek? Jézus mit tanított? Hogyan kellene élnünk? És hogyan formálja az ő népét? Tehát mi az Isten tervező népével, hogy megszabaduljunk ettől a szörnyű képmutatástól? És itt van a hegyi beszédnek a 7 mondata. Éles kontrasztban van a hegyi beszédnek a 7 mondata a 7 jaj mondásokkal, amit mondott a farizeusok ellen. Nem így, hanem így. És ez a 7 mondat a hegyi beszédnek, nem tudom, hogy már hallottátok egy beszéd, vagy egy előadás, ami minden hétet tartalmaz. Sokszor egy lelkész elővesz egy mondat, ugye boldogok, aki, és akkor arról az egy mondatról beszél. Csak ez a 7 mondat egybe kell látni. Mert ezek egymásra épülnek fel. És az egész az Isten népére vonatkozik. Jézus akarja tanítani, hogy az én népem ilyenek lesznek. Nézzük meg a hegyi beszédnek a 7 mondata, hogy Isten hogyan szeretne formálni minket. Előre mondom, hogy a hegyi beszéd, ez ahol a lefelé menő út felfelé visz. De Krisztus hív minket magához. Hogy van a széles út, és van a keskeny út. A széles út az nagyon népszerű, és sokan ezen az úton vannak. De van egy keskeny út, ahol kevesen találják. És Jézus hív az ő népéhez a keskeny útra, a lefelé menő úthoz. Merjünk ezen az úton járni, mert a széles út az a kárhozatra megy. Tehát, gyertek velem, merjünk lefelé menni először. Boldogok a lelki szegények. Boldogok a lelki szegények. Mert övék a mennyek országa. Minden boldog mondása jön egy ígérettel. Ha mersz lelki szegénynek lenni, tiéd az Isten országa. Az Isten ad neked az ő országát. Ez a tiéd lehet. Most mit jelent lelki szegénynek lenni? Boldogok, akik látják a valóságot magukról. Nincs eltakarva előlük. A valóság az áll arc mögött soha nem szép. Boldogok a lelki szegények, boldog az az ember, aki felismeri, hogy valójában mi van bennem. Tudják, hogy nem olyanak, amilyenek szeretnének lenni, vagy amilyenek kellene lenni. Gondoljál saját életedre, és én ezen sokat gondolkoztam. Hogy látod magadat? Milyen elképzelésed van magadról? Milyennek szeretnél lenni? Ha tudnál festeni egy képet magadról, hogy milyennek szeretnél lenni? El tudod ütni azt a mércét? Az egy dolog, hogy mi az, amit az Isten azt mondja, neked így kellene lenni. Saját magadra nézve. Elütöd azt a mércét, amit kitűzted magadnak? Tehát, Isten hív minket, hogy merjünk szembenézni, hogy mi van bennünk. Nem boldogok a bűnösök, hanem boldogok azok, akik ismerik önmagukat. Mersz elcsendesedni, és felvállalni, hogy én lelkileg egy szegény ember vagyok, nem vagyok gazdag. Okay? Még egy pár gondolat. Krisztus, és tudjátok, hogy a hegyi beszédnek a 7 mondata, az nem más, mint a vázlat az egész hegyi beszédnek. Jó? Tehát Máté 5-6-7, ami egy beszéd, a 7 mondat a vázlat annak. És tudjátok, hogy sokat szoktam beszélni Krisztusról, hogy Krisztus, az ő tanítás nem a legfontosabb, hanem amit ő tett, hogy ő megváltó, ugye? Arra beszéltünk már sokszor, többször itt a szabadszombaton, hogy Krisztus a lényege, hogy ő kicsoda. Elhiszed, hogy ő megváltó? Az egy dolog, hogy ismered az ő tanítást, és követed az ő tanítást, de ez másodlagos. Elsősorban kinek tartod Jézus Krisztus a világ megváltója, akkor azt fogod őt el, mint megváltó. De a mai napon Krisztusnak a leghosszabb tanítást nézzük meg. Nem az egészet, csak a 7 mondat, a vázlat ennek a csodálatos hegyi beszédnek. És a hegyi beszédben ő hogy próbál finoman utalni arra, hogy lelki szegény vagy. Így mondja az egyik mondatban, miért nézed a szálkát atyád fiai szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? mit mond Krisztus rólunk? Mindannyiunkban, a szemünkben van egy gerenda. Csak vakok vagyunk. Könnyen tudunk ítélkezni, és a más embernek a kis szalkát látjuk, ugye? De valahogy nem veszem észre a gerendát, a bűn, ami a saját életemben van. És igen, van egy nagy darab bűn. Vagy Lukás 11:13. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekéteknek jó ajándékokat adni. Krisztus, itt megint nem lehet félérteni. Krisztus hogy hívja ezt a nép, a tömeget, ami hallgatja ők? Gonoszok. A bűn, ami bennünk van, a nagysága olyan, mint egy gerenda. A valóság az, hogy gonoszok vagyunk. Föl kell tenni a kérdést magunknak, hogy mennyire vagyok én lelki szegény. Mennyire felismerem magamban a bűnt. És amikor készültem az előadásra, kezdtem ezen gondolkozni, hogy valójában én mit gondolok magamról? Hogy látom magamat? Valójában lelki szegény vagyok, vagy vak vagyok? És csak kezdtem gondolkozni. És hál' Isten, az Isten mutatott egy jó pár dolog nekem. És ezeket szeretném elmondani nektek. És gondoltam, hogy... És amikor Isten kezdte jutani az eszembe, akkor ezeket leírtam. A biztonság kedvéért, hogy ne felejtsem el. Hogy mondjam el? Ez csak saját magamra vonatkozik. Nincsen különleges sorrend, vagy szám, de ahogyan látom magamat, nem vagyok én olyan bátor, mint szeretnék lenni. Én sokkal bátrabb szeretnék lenni. De nagyon sokszor aggodok, és félek, és nem merek olyan bátor lépéseket tenni az életemben, mert félek, és aggodok. Mi lesz itt? A bátorság nem jön könnyű nekem. Vagy gondolkozok magamról, hogy én nem vagyok jó vezető. Én sokkal jobb vezetőnek szeretnék lenni ennek a kis gyülekezetnek, amit elindítottunk. De vezetőnek lenni, ez egy nagy kihívás. Egy vezetőnek előre kell gondolni dolgokat. És sokszor passzív vagyok. Sokszor lusta vagyok. Hát valaki más törődjen ezek az apróságokkal. Nem vagyok jó a details, az apróság. Én a részletekben. Ez, hogy csak lusta vagyok. Nem akarom végig gondolni. Nem akarom előre tervezni, de pedig a vezetőnek kell tervezni a részleteket. Sokszor nagyon lassú vagyok a szolgálatra. Krisztus mondja a hegyi beszélve, aki akar lenni az első, az legyen az utolsó, vagy a szolga. És sokszor gyors lenni a szolgára, ha valamit lehessék a földre fölvenni, vagy bármilyenféle képen, hát valaki más csinálja. És ezt felismerem, látom magamatban, ez a lustaság, ami bennem van, hogy nem akarok az utolsó lenni, nem akarok szolgálni sokszor. Vagy ez irgalom helyett. Nem tudom, hogy amikor Angliában voltam, hallottam egy hírt, hogy egy hajótörés volt, és 800 ember meghalt. Borzasztó tragédia. Fel sem tudunk fogni, hogy mi történt ott. És alig érintett engem. Nem sírtam. Miért? Mi van ez? Miért annyira kemény a szívem? Ez egy tragédia, és akkor hol van az irgalom ilyenkor? Miért nem tudom átérezni ezt a fájdalmat, ami rengeteg embert érintett? Vagy a szeretet helyett. Sokkal jobban szeretnék szeretni a gyermekeimet, a feleségemet, a barátaimat. Miért vagyok néha hideg, kemény? A szeretet nem csak ösztönből, csípőből jön. Az ítélkezés. Az ítélkezés, az csípőből jön. Ugye? Ott ülök a repülőgépen, és felállt két sorom előttem egy férfi. Ez a legfrissebb ítélkezés. És ott ült, és rám, vagy visszafelé nézett, és egy hatalmas nagy, tudod, ezek a fűbe valók, ahol nagy lyuk van az a közepén. És olyan szakál növekedés volt, és ilyen fekete ing, tele volt tetűvel, fekete ing, és mondtam, hogy ez maga az ördög, tehát félelmetes volt ránézni, és csak ülök, hogy próbálok nem nézni rá. tele vagyok ítélkezés. Hogyan tudtam, hogy tele vagyok ítélkezés? Mert akkor hallottam egy kisgyerek, és akkor felemelte, és kezdte puszilnéző saj gyermekét. És olyan nagy szeretette volt az ő gyerek felé. És mondja, én olyan idióta vagyok. Borzasztó. Hogy az öröm helyett olyan könnyen elveszítem az örömömet. Én szerintem egy boldog ember, egy örömteli ember vagyok, és sokszor olyan komolyan veszem magamat. Elveszítem a humorérzékem, mert minden olyan fontos. Borzasztó, hova tűnt el az örömöm? Sokszor azt gondolom, hogy fegyelmezett ember vagyok. És akkor közben alszok az ágyban, és nem tudok felkelni, és újra ütöm az ébresztő órát. Még egy tíz perc. Na, most már fel kell kelni. Borzasztó. Miért nem tudok felkelni 6 órakor és Bibliát olvasni? Miért vagyok lusta? Miért nem vagyok jobban fegyelmezettebb? A büszke gondolatok, azok is csípőből jönnek. A büszke gondolat nagyon könnyen tudom elsajátítani és dédelgetni. Így van, Robika. Vagy a békesség és a türelem helyett. Könnyen tudok ideges lenni, aggódni. Miért van ez? Ez 10 volt, de még egyet, jó? Mit is értem itt? Anya, a helyet, hogy alázatos lennék. A képmutatás nagyon könnyen jön. Hányszor akarok jó felmutatni magamat, ahogyan beszélek, ahogyan öltözök. Borzasztó, mi van bennünk, hogy akarunk, hogy mások jót gondoljanak rólunk. Ez az én saját kis lelki szegény lista, amit ugye csak kaparjunk a dolgokat. Mi az, amit nem láttunk? Mi az, amit nem akarunk látni? Mert akarunk elhinni magunkról, hogy sokkal jobb vagyunk, mint a valóság. Ki szeretne ilyen dolgokról beszélni, ezzel foglalkozni? Sokkal jobb csak képmutatónak lenni. És Krisztus azt mondja, állj meg! Csendesíts le! Nézzél szembe magaddal, a valósággal! Vállald fel! Legyél lelki szegény! Ez a keskeny út. Ez a keskeny út. Merjük ezen járni. És ez a válaszvonal. Ez a válaszvonal. Melyik úton fogsz járni? Következő. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez mit jelent? Nem csak látod a hibáidat, hanem szomorú vagy miattuk. Ugye? A lelki szegénység, ez nem egy racionális 10 pont lista, hanem ez egy állapot. Én lelki szegény vagyok. És emiatt szomorú vagyok. Másokat esetleg megbántottál, fájdalmat okoztál neki, csalódtak benned. Igen, én ilyen vagyok. Mert én ilyen vagyok, igen, fájdalmat okoztam másoknak. A feleségemnek, a gyermekeimnek. Mert ilyen tudok lenni. Hideg. Kemény. Közömbös. Akik igazán szomorúak a bűnök miatt, nem esnek önsajnálatban. Ez teljesen más. Az önsajnálat és szomorúnak lenni, ugye? A szomorú azért, mert én ezt okoztam másoknak. És amikor ezeket felfedez, vagy inkább valaki mondja, Józsikám, ilyen vagy, vagy Robikám, igen önző tudsz lenni, akkor nem kezdünk védekezni, magyarázkodni, hárítani, vagy másokat hibáztatni. Csak egyszerűen szomorú vagyok, hogy megint igen. Valaki más észrevette, és ki is mondta, köszönöm, mert ez kellett nekem. Mert annyira rossz az állapotunk, nagyon nagy gáz van itt, ugye? Nem vágnak bele önmegvalósító programokban, vagy lesznek maximalisták. Ugye? Mert sokan észreveszik, hogy nagy a gáz, és emiatt én maximalista leszek. Ugye? Ha föltenem, ha kérem egy kérdés, hogy tegyetek fel a kezdetek, hányan maximalisták? A fele társaság, nem kell föltenni, nem kell. Oké, okay, ha maximum, oké, okay, tegyétek fel, ha akarjátok. Na, a lényeg az, hogy... De mi a baj itt? A maximista, vagy az önmegvalósító ember azt gondolja, hogy én mégiscsak tudok valamit faragni belőlem magamból, csak hol a probléma, hol van a gubancit? Én vagyok a probléma. Ha én vagyok a probléma, akkor én hogy lehetek a megoldást? És a fél világ ezen az úton van. Nem tudom, mi lenne a magyar megfelelő, de bármilyen könyvesboltba mennél Amerikában, tele van self-help könyvekkel. Segíts magadon. Ugye, hogy lehetsz sikeres? Hanem tudják, hogy szükségünk van egy megváltóra. Hogy megmentse és megváltoztassa őket. Az igazi ember, aki szomorú az ő bűnök miatt, kiállt, és azt mondja, Uram, I'm a mess. Olyan nagy bajok vannak az én életemben, én nem tudok mit kezdeni magammal. Légy szíves, válts meg, ments meg, változtass engem. És azok az emberek, akik igazán tudnak itt ülni, és énekelni, és dicsérni Krisztus teljes szívükkel, mert bennem nincs semmi jó. Nekem szükségem van, rá vagyok kényszerülve az ő kegyelemre. Ez az igazi ember, aki szomorú az ő bűnök miatt. Tudja, hogy nekem, én nem tudok kezdeni, mit kezdeni magammal. És az ige azt mondja, hogy Istenhez fordulnak, és megvigasztaltatnak. Ha te szomorú vagy, ha mersz lefelé menni, Isten azt mondja, ott leszek veled. Nem tudsz olyan mélyre menni, hogy nem foglak felemelni. Hogy nem tudlak felkarolni. Menjél, merjél, mélyre menni, és ott leszek veled. És itt van a, most jön az éremnek a másik oldala. Akik Isten előtt sírnak az ellenük elkövetett bűnök és bántalmazások miatt, a harag és a bosszú helyett szomorúak. Igen, ezt is meg kell tanulni. Ha valaki bántalmaz téged, aki valaki bűnkövet ellened, mi az, ami természetesen csípőből jön? Harag, bosszú. És a Biblia azt mondja, hogy merjél szomorúnak lenni. Merjél szomorúnak lenni. Nem fizetek vissza, hanem tudok beszélgetni az igazi fájdalmaimról, az érzésemről, és meg tudok bocsájtani a másikat. Magyarul döntsd el. Elkeseredsz, tele lesz a keserűséggel, vagy tudsz megbocsájtani és elengedni a bosszút. Csak akkor, ha mered, mersz szomorúnak lenni, ugye, haragudjál, de ne védkezél. A harag helyett szomorú vagy, és oda viszed az Úr, az Isten elé, és az Isten azt mondja, veled fogok találkozni. Foglak téged vigasztalni. Ez egy ígéret az Istentől. Oké, harmadik boldogmondás. Boldogok, szelidek. Ez is a folytatás az első kettőnek. Lelki szegény vagyok, merek szomorúnak lenni, mert tudom, hogy milyen nagy az én bűneim. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ez mit jelent szelidnek lenni? Látják a bűneiket, és nem akarnak meggyőzni másokat, hogy jók. Nem esnek a képmutatók csapdájában, ugye? Mert én ilyen vagyok, mit akarlak téged meggyőzni, hogy én valami jó ember vagyok, amikor ezt tudom, hogy ez a valóság. Nem esnek a képmutatóságban. Ez az első dolog, ami jellemző a szelid embere. A másik, mivel tudják magukról, hogy bűnösök, de hál' Isten, hogy tovább menjük, és ennek ellenére Isten nagyon szereti őket, ezért nem esnek kétségben, és el tudnak felejkezni önmagukról. A legnagyobb áldás az életben az, hogyha valaki szelid tud lenni. Miért? Mert nem leszel büszke, a büszkeség az lejön. És nem leszel kétségben esve, magad alatt leszel, mert Isten nagyon szeret téged, és az Isten felemel téged. És nem lesznek az extrém kitörések az életedben. A büszke ember és a kétségben esett ember. A bipolár, a mindenféle betegség innen származik. Hányszor érzékeled magadban, egyszer jó napod van, én vagyok a Jani. Amikor nem mennek a jó dolgok, rossz napod van, hú, magad alatt vagy, depresszióba esel. A szelíd ember menekül mind a kettőtől. A szelíd ember tud felszabadultan élni. Mert másoknak a vélemény róluk abszolút nem, abszolút mindegy. Mert én az Isten gyermeke vagyok. Az Isten vigasztal engem. Az Isten megbocsájtott nekem. Isten elfogadott engem Krisztusban. Tudsz szelídnek lenni. Tudsz elfelejkezni magadról. És nem érdekel, hogy mások mit mondanak rólad. Boldog a szelíd ember. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Régi magyar szó. Az igazán boldog ember az, akit Isten elégedetté tesz, aki kész szolgálni másokat. Tehát éhezik, szomjazik, mire? Hogy tudjon valamit tenni másoknak. Boldog az az ember, aki éhezik és erre szomjazik, hogy az életem nem rólam szól. Boldog az az ember, aki azt mondja, hogy akarok valamit tenni másoknak, hogy jobbá teszem az ő életüket. Az igazán boldog ember szeretni tudja az ellenségét. Szomjaznak az igazságra. Szomjaznak, hogy tesznek valamit. Rengeteg igevást tudnák ide behozni a hegyi beszédből. De ezután tényleg menjetek vissza, és olvassátok az egész hegyi beszédet, és ezek a gondolatok mindenhol vannak. Mennyire van benned, hogy akarsz tovább adni azt az áldását, amit Isten megáldott téged? Kész vagy szolgálni? Szoktál erről álmodozni? Én merek álmodozni, de nagyon sokszor keveset tudok álmodozni. Annyira szeretnék, hogy minél több egyedülálló megtalálja párját. Minél több pár vagy egyedülálló házasodjanak össze. Legyenek gyermekük. Kapcsoljanak be egy gyülekezetbe. Mert mire van szükség Magyarországnak? Körülbelül 10 000 gyülekezetnek. Az lenne egy nagyon jó. Mert az Istennek a jövőkép, hogy milyen a mennyország, a gyülekezet az előkép annak, hogy a gyülekezetben az Isten népe, ahol boldog emberek összeérnek, az az Istennek a képe a mennyországra nézve, hogy az én népem így néznek ki. Alázatosan tudnak szolgálni egymást. Szeretettel vannak egymással. Közösségben élnek. Ó, most voltam Angliában, és láttam egy gyülekezet, amit ilyen volt. Az volt a neve, hogy The Crowded House. Annyira jó volt látni. Annyira akarom vinni a mi kis gyülekezetünk a vezetők, hogy lássuk meg, hogy milyen nagy szeretettel tudták engem körbevenni. Milyen kis csoportban, milyen közösségben, milyen misszióban, hogyan tanulmányozzák a Bibliát, az igét. Fantasztikus volt csak tapasztalni egy 3 napig. Merjünk álmodozni erre, hogy az Istennek terve van Magyarországa, hogy igenis az emberek megtalálják a helyüket egy gyülekezetben, és tudnak ilyen életet élni. Nem csak álmodozunk, hanem cselekszünk. Máté 7:26. Aki pedig hallja tőlem ezek a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házat. Krisztus úgy fejezi be a hegyi beszéd, a jó fa, rossz fa, gyümölcseterem, a ház, ami a homokra épült, ugye, és a másik, aminek erős alapja volt. Mi a különbség? Mind a kettő hallották a tanítást, de csak az egyiket cselekedte. Krisztus nem akarja, hogy oké, megértettem a tanítást, én csak egy lelki szegény ember vagyok, én csak egy bűnös ember vagyok, hát én ilyen vagyok. És használjuk ezt fel, mint egy kifogás. Nem. Nem, nem, nem. Igen, tudjad magadról, hogy lelki szegény vagy, de most menjél, ne csak álmodozzál, ne csak éhezél és szomjazál az igazságra, hanem most menjél, cselekedjél. És ne építs a házadat a homokra. Cselekedjél. Ez a különbség. Ez a különbség. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Itt is egy egész előadást tudnánk tartani erre, ez csak egy pár másodperc. Boldog az ember, akivel Isten irgalmas volt, és megbocsájtott a bűnét, ő is irgalmas lesz. Az irgalom és a, a másik előtte való boldogság, az igazságot, hogy szeressük másokat, az irgalom, amikor látom emberek, akik nehéz helyzetben vannak, és akarom segíteni őket, akarom irgalmasnak lenni. Nem tudom, ki ismeri a Johnny Cash. Johnny Cash megtért, nagyon az élet végén már kezdett nagyon-nagyon komoly hívőnek lenni, és meg is kérdezték, hogy de miért állandóan fekete inkben jársz? Ő miért volt állandóan fekete ingében? Azért, mert számára ez egy emlékeztető. Ameddig vannak emberek a világon, akik szenvednek, akik nehéz körülmények között vannak, én addig fogom hordani ezt a fekete ing, mert igen, mert nincs minden rendben a világban. Nagyon sok súlyos problémák vannak itt. És ez a mi dolgunk, hogy tegyünk valamit, értünk. Isten hív minket, hogy legyünk irgalmasok. Kik lesznek irgalmasok? Akik tudják, sőt átéltek, hogy nekem szükségem van, és volt, hogy Isten irgalmas legyen velem. És mert az Isten irgalmas volt velem, én most tudok másokkal lenni. Nem a szemért elv szerint fog cselekedni, hanem megbocsájt és türelmes. Irgalmas tudok lenni másokkal. Közeledünk a végéhez. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Isten. Mit jelent tiszta szívűnek lenni? Boldog az az ember, aki igazi megelégedést talál Istenben, és nem keresi a boldogságot a teremtett dolgokban, például a pénz, a hatalom, vagy másoknak a vélemény. Ez a bálványimádás téma, ugye? Tiszta szívű ember az, aki nem vágyakozik mindenre, a hatalomra, a szexre, a kísértésekre. Nem vágyakozik ezek a dolgokra, amit csábítnak. A tiszta szívű ember vágyakozik Krisztusra. Merje imádni Krisztust. Ha megnézitek, Máté 6, 19-24, azért tiszta a szeme, és Krisztus van, és ha tiszta a szeme, akkor az egész tested tiszta lesz, mert az ember nem szolgálhat a mammonnak, vagy Istennek. Vagy fogja utálni az egyiket, vagy a másikat. Ahol a kincsed van, ott van a szíved. Magyarul miért a kincsed? Másoknak a véleménye, ugye? Mint ezek a farizeusok, akik a bálványa, az a vallásosság volt. Mert felhasználták a vallásosság, hogy fontosnak érzik magukat. Vagy valaki más felhasználja a pénz, vagy a hatalom, vagy a kényelem, hogy ő fontosnak érzi magát. A tiszta szívű ember, az, akinek tiszta szeme van, aki tisztában van a kísértésekkel, az ő vágyaival, de tud ellenállni ennek a vágynak, mert Krisztus, mint kincs, sokkal drágább és értékesebb, mint bármit ezen a világon van. Ez, amit jelent tiszta szívűnek lenni. Utolsó boldogmondás. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Mit jelent békét teremtenek? Hát egyértelmű, nem? Boldog az az ember, aki békét teremt, mert kibékült Istennel. Isten gyermekével lett. És szeretné, hogy minél több ember megtapasztalja ezt. Mit jelent béketeremtőnek lenni? Isten Jézus Krisztuson keresztül kibékült velem. Ugye? Mert ha valaki nincsen Jézus Krisztusban, a Biblia azt mondja, hogy még ítélet alatt van. Mert mindenki hisz a teremtő Istenben, de a teremtő Isten igazságos és szent, és mindenkit meg fog ítélni. Csak az az ember menekül az Isten haragjától, aki Krisztusban van. Ugye? Mert ha te Krisztusban vagy, akkor az Isten azt mondja, te az Isten fiainak neveztetnek. Az Isten gyermeke leszel Krisztusban. Kibékültél Istennel. Ez a mi szolgálatunk, hogy vigyünk ezt a békehírt másoknak. Hirdetjük az evangéliumot, hogy mások is tapasztalják a békességet Istennel, másokkal és saját magában. Mert ez a világ tele van emberekkel, a lelkükben, ahol nincsen békesség. Olyan nagy feszültség van, mert érzékelik, valami nincsen jól, nincsen helyén bennem. És magányos vagyok, és nem tudok kijönni a szobatársammal, a kollégáimmal. Feszültség van minden, konfliktus van mindenhol. az egyetlen módja, hogy van békessége világban az, hogy az először az emberek kibéküljenek Istennel. Jézus Krisztuson keresztül. Ez nem egy boldog mondás, de ez a boldog embernek a sorsa. Rögtön a hét boldog mondás után Krisztus azt mondja, és boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Igen, ha valaki ezen az úton akar járni, akkor fognak üldözni. Krisztus azt mondja, gyere utánam, fognak üldözni, de legyél boldog, mert ez a boldog embernek az útja. Befejezésül, miért vagyunk képmutatók? Miért is vagyunk képmutatók? Szeretném alapozni ezt a gondolat két dologra. Az első az, hogy hiszem abban, hogy az Isten úgy teremtett minket, menjünk vissza a teremtés történethez, ahol Isten volt Ádám és Évának az atya, ugye? És mi is úgy születtünk, azzal az eredeti vágyal, hogyha valamikor valamit jót csinálunk, hogy az én mennyi atyám azt mondja, Robikám, az nagyon jó volt. Robikám, szeretlek. Robikám, úgy, ahogy vagy, elfogadlak. Jó csináltál, Robikám. Jó munkát végeztél. Szeretlek. Ez minden emberek a lelkében van, hogy az én mennyi atyám átölel, és azt mondja, szeretlek, fontos vagy nekem. De mi azt tudjuk a Bibliától, hogy ezt elveszítettünk, és mindannyiunk bűnben születtünk. És a bűnös természet van bennünk, és a bűnös természet, az nagyon durva, mert a bűnös természetük, ha mindenki benne van, nem akarunk semmit Istentől most már. És most keresünk ezt a fontos érzetet, ezt a szeretet érzetet, hogy én szeretve vagyok, fontos vagyok, és most keresünk teremtett dolgokban, másoktól, hogy a másik ember azt adja, ami az én lelkemnek szüksége van. Tehát, miért vagyunk mi képmutatók? Vissza lehet vezetni a teremtéstől, hogy eredetileg Istentől kaptunk, mint a mi atyánk, de hátat fordítottuk Istennek mindannyiuk, és úgy születtük a világban, hogy én megszerezem magamnak ezt a fontosságérzetet. A képmutatók csinálják és használják fel a vallásos dolgokat, hogy fontosak legyenek. Tehát, próbáljunk ezt most leszegezni, hogy ez most mi az, amit tudunk hazavinni magunkkal. Bizonyos értelemben mindannyiunk képmutatók vagyunk, nem? Hogyne? Mindannyiunk képmutatók vagyunk. A látszat az életünkben sokkal jobb, mint a valóság, ugye? Ha így mindenki kiterelne a koszos ruhát, hogy valójában mi van bennem, kicsit kínos lenne. Nagyon kínos lenne. Sok mindent tanulnánk egymásra. Amikor legközelebb valaki kritikus veled, jaj, Rubikám, olyan lusta vagy. Önző vagy. Hogyan kellene erre reagálni? Gondolkozál azon, hogy ha az illető a teljes igazságot tudna rólam, ugye? Amit te most mondtál, amit felsoroltál rólam, ez semmi ahhoz képest, hogy mi van bennem, ugye? Tehát, ha kezdesz kifogásokat mondani, vagy hárítani, vagy védekezni, akkor tudjál magadról, hogy igen, képmutató vagyok. Azt hiszem, hogy képmutató vagyok. Ugye? Mert próbálod védekezni azt a kis önigazoltságot. És Krisztus azt mondja, merjél lefelé menni. Merjél elhinni. Amit mások mondanak róla, az csak egy tizede, ami a valóság. A valóság az sokkal csúnyább. És merjél azt mondani, igen, igazad van, csak még rosszabb a helyzet annál. Most ne használd, mi ironikus vagy, érted, hogy őszintén. De ne használd fel, mint kifogás valójában, hanem fogd magadat, és kezdjél szolgálni. Kezdjél szomjazni, és éhezni az igazságért, a szeretetért, hogy tegyél valamit másoknak. És ezzel az igeverssel befejezem. 1. Timotheus 1:5. Pál ezzel a Biblia verssel összefoglalja, hogy miről szól az egész 1. Timotheus könyv. És ez az egy vers, egy szuper összefoglalója, hogy mi az, amit Isten kér tőlünk. Az Isten kér ezt. A parancs célja, vagy a tanításnak a lényege. A tanításnak a lényege három dologból áll. Tiszta szív. Vágyakozok Krisztus iránt. Mi a másik? Nézzétek meg. A jó lelkiismeret. Magyarul az én lelkiismeretem működik. Érzékeny vagyok a bűneimre. Isten beszél hozzám, szól hozzánk. Figyelj a lelkiismeretedre, és működik. Vállald fel, hoppá, egy bűnt követtem el. Vagy nem voltam így fegyelmezett. Nem figyeltem a részletekre. Lusta voltam, önző voltam, hideg voltam, nem tudtam szeretni. Figyeljél a lelkiismeretedre. Tehát jó szív, tiszta szív, jó lelkiismeret, és képmutatás nélküli hit. Mi a képmutatás nélküli hit? A hit, ami megragadja Jézus Krisztus. Hogy ő meghalt értem. Ő az én megváltom. Ő az, aki szenvedett helyettem, értem, miattam, és Krisztus miatt Isten lett az én atyám, és igaznak lát engem most. Nem haragszik többet rám. Merjél jó lelkiismereten bevallani a bűnödet, ne takargass a bűnödet, de hitáltal ragad meg a keresztet. Gyakoroljál bűnbánatot, és gyakoroljál hitet minden nap. És tudod, mi lesz az eredmény ennek? Az eredmény az én életemben és a életedben egy szóban. Mi lesz? Nézzétek meg a verset. A hitből fakadó szeretet. A kereszténységnek a lényege egy szóban a szeretet. Csak ne felejtsük el, hogy mi ezt nem tudunk produkálni. A szeretetet azt nem tudod produkálni. Miért? Mert lelki szegények vagyunk. Nem, a szeretet nem fakad belőlünk. Ami fakad belőled és belőlem az önzés, a hidegség, a keménység is sorolhatnák. Honnan fakad a szeretet? Hitből. Az evangéliumban. Amikor mersz őszinte lenni magaddal. Amikor kiáltasz Krisztushoz. Köszönöm, hogy te vagy az én megváltóm. Mutasd meg nekem a bűnémet. Vedd el a vakságomat. Hogy lássam, hogy valójában milyen vagyok. Az egy félelmetes imádság. Engedj, hogy legyek lelki szegény. Vagy merjél azt imádkozni. Uram, én akarok szomorú lenni a bűneim fölött. Hú, ez egy jó kis buli lesz. Merjél imádkozni. Merjél lefelé menni. Mert az a fölfelé vezető út. Senki nem akar lefelé menni, amit testünk ellene reagál. Nem akarok lemenni. Nem akarok foglalkozni vele. De ez a boldog út. Aki ezt csinál, Isten azt mondja, garantálom, boldog leszel. Boldog leszel. Áldott leszel. Ez a keskeny út. Ez a keskeny út. És Krisztus hív minket erre az útra. Hogy merjük lefelé menni, és bízni benne, hogy ő megváltó, és ő az, aki megváltoztat minket. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen a hegyi beszédnek a tanítását. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy könnyen tudnál lemondani rólunk, rólam, de köszönöm, hogy soha nem tetted meg. Köszönöm, hogy hűséges vagy, és köszönöm, hogy most is a mai napon hívsz mindannyiunk magadhoz, hogy merjünk boldogan élni ebben a világban. Merjünk lefelé menni ezen az úton, te hozzád, mert te vagy kész vagy mindig, minden nap felemelni, és boldogságot adni nekünk. Kérünk, hogy áld meg a további része ennek a napnak, a kis csoport beszélgetéseket, a filmnézés, a kis csoport beszélgetés a filmekre. Hagyd szóljon mindent ezen a napon a te dicsőségedre. Kérünk, így bátoríts minket, emeld fel minket, vezess minket az őszinteségre. Krisztus nevében. Amen. Amen.